Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
Márciusban 2,8%-kal zsugorodott a német ipari termelés, ami már egyértelműen jelzi a közel-keleti háború kedvezőtlen hatásait. A péntek reggel közölt adat alapján a vártnál erősebb első negyedéves növekedés mellett is inkább lefelé mutató kockázatok vannak a német gazdasággal kapcsolatban, állítják szakértők. Ez persze jelentősen befolyásolhatja a magyar gazdaság kilátásait is. Hogyan védhető ki ez a hatás, akár hosszú távú módszerrel, vagy eleve meghatározó a földrajzi helyzetünkből adódó kötöttség? Ez ma nap kérdése. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakukel Tamás. És köszöntöm vendégünket, Csatmok Donna közgazdászt, egyetemi tanárt. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Ugye ön azt mondja, hogy a gazdaság dinamizálásához a nagyobb hozzáadott értéket előállító, és akkor itt van a kulcs, a német gazdaságtól kevésbé függő tudás alapú tevékenységek bővítésére lenne szükség. Na most a kérdés ugye az, földrajzi helyzetünk a meghatározó, a gazdasági szerkezet a meghatározó, hogy mutatkozik a térségben a német gazdaságnak való kitettség?
Mindegyik igaz, amit említett, mert kétségtelen, hogy a földrajzi helyzet, de talán még a történelmi kapcsolatok is valamennyire determinálják azt, hogy ilyen erős a német-magyar gazdasági kapcsolatrendszer, és az egy szerencsétlen helyzet, hogy a német gazdaság komoly bajba került az elmúlt időszakban. Most jelentette be nemrégiben a kancellár, hogy a 26 évi gazdasági növekedési előrejelzést meg kell felezni. Az 1% sem volt sok, de ezt most 0,5%-ra lecsökkentették, illetve már a 27-es évet sem látják nagyon optimistán, ott is csökkentést jelentett be a kancellár.
A 0,5% hát az növekedés, az olyan stagnálás féle, nem?
Néha azt mondják a közgazdászok, hogy ez egy statisztikai hiba is lehet tulajdonképpen, hogy attól függ, mit hogyan mérnek. A gazdasági szerkezetet illetően pedig az a nagy probléma, hogyha megnézzük az adatokat, hogy a magyar gazdaság szerkezetén belül az egyes ágazatok aránya hogyan alakult mondjuk az elmúlt 10 évben, akkor azt látjuk, hogy folyamatosan növekedett az iparon belül, tehát eleve az ipar, feldolgozó ipar mindig nagy arány volt Magyarországon. Most az ipar maga ilyen 21%-ot képvisel a teljes magyar új értékben, ami nagyon sok, közel egy negyed, de az új értékteremtésnek. És ebből a feldolgozó ipart nézzük, annak meg közel negyede az járműipar. Annak nagy többségében német cég. Tehát ebből azt érezzük, hogy az elmúlt időszakban erőteljesen a gazdasági szerkezet oldaláról is megerősödött a német-magyar gazdasági kapcsolat, ami azért nem tűnt eddig problémának, mert jól működött a német gazdaság, jól működött a járműipar.
Hát a motorja volt az egész európai gazdaság.
Hát az egész Európai Uniónak a német gazdaság tulajdonképpen így van, a motorja volt. Talán még most is azt lehet mondani, hogy az. Csak ugye az a probléma, hogy nem rövid távú gondokkal néz szembe a német gazdaság, mert azt túl lehetne még élni azoknak az országoknak, amelyek ennyire függenek tőle, hiszen a szlovák gazdaságnak is az egyik legnagyobb gondja az, hogy erőteljesen függ a német gazdaságtól.
Talán a cseh is, ugye?
A cseh az nem annyira, meg a cseh gazdaságnak...
Ők mit csinálnak másképp akkor?
Hát a cseh sok mindent teljesen máshogy csinálnak, ott kezdődik a dolog, hogy náluk a járműgyártás sem összeszerelés, hanem náluk ugye a Skoda, amelyik ma már német tulajdonban, a Volkswagen csoportnak a része, ott a fejlesztést, a kutatást, a csehek megtartották maguknak, ott továbbra is a cseh mérnökök fejlesztenek, és nem arról van szó, hogy bejön a tudás, bejön a technológia, bejön a menedzsment módszer, meg az anyag, meg minden, összeállítják az autót, aztán visszaviszik Németországba. Tehát a cseh gazdaság egyrészt nem függ annyira a némettől emiatt, másrészt pedig az egész cseh gazdaság sokkal diversifikáltabb, sok mindent máshogy csinálnak. Tegyük hozzá, hogy történelme is van, már a rendszerváltás sem úgy csinálták, mint Magyarország, hanem a cseh szereplők nagy lehetőségeket kaptak, a cseh gazdaság jött ki jól a rendszerváltásból, ugye nálunk meg amit lehetett mindent külföldieknek adtak el annak idején, de ugye ez egy külön téma lehetne. De egy percre visszatérve oda, hogy ugye a német gazdaság még nagyon sokáig fog azzal küzdeni, hogy a innovációban, tudásteremtésben behozza azokat az országokat, amelyek elfutottak mellette, ilyen volt Kína és az Egyesült Államok is, és nem tesz jót az sem, amit ugye Trump elnök tulajdonképpen az amerikai gazdaság erősítése címén csinál, hogy arra próbálja rávenni az európai cégeket, hogy ne eladjanak Amerikában, hanem a céget vigyék oda, és telepítsék oda a tevékenységeket, kutatást is, meg gyártást is, és alkalmazzák ugye az amerikai munkaerőt, vagy az amerikai mérnököt, és így tovább.
De van ebben egy észszerűség.
Bocsánat, azért. És akkor ebből az következik, hogy ugye az exportot meg sújtják vámokkal, meg ki tudja még milyen módon, amiből meg az jön le, hogy sajnos az egy nagy piaca volt a német gazdaságnak, az amerikai piaca, hogy a kínai is, és ha egyik percre már csak nem lehet új piacokat találni. Tehát hosszabb távú gondjai vannak a német gazdaságnak, és ezért kell Magyarországon majd a gazdasági szerkezetnél az úgynevezett nagyobb hozzáadott érték irányába elmenni, mert ez Magyarországon ráadásul ez a termelés nem termel nagy hozzáadott értéket.
Most egy professzor asszony említette a Trumpi politikát. Most ez a politika magában nem állna meg akkor, hogyha az Európai Unió mindent nem tett volna meg azért, hogy a saját iparát tönkretegye. A Német Gyáriparosok Országos Szövetségének elnöke azt mondta, hogy az adminisztrációval, az zöldítés, ez az ész nélküli zöldítéssel, a orosz energiáról, nyersanyagról való leválással energiahiányt okoztak, és óriási drágulást okoztak. Magyarul nem életképesek Németországban a cégek. A költségek Kínában, meg az Amerikai Egyesült Államokban van, ahol 6-szor, 8-szor olcsóbbak, jobban jönnek ki vele. Tehát észszerűbb lenne, ha oda kivinnék a termést. A legnagyobbak már el is indultak, ilyen például a legnagyobb vegyi, a BASF és még sokan mások. Tehát a helyzet, az a probléma, az itt innen indult az Európai Unióból. A többiek úgy néz ki, hogy kihasználják ezt a lehetőséget, hogyha már így elrontották az európai vezetőt.
És ez még hozzájött ugye a különböző válsággócok, a ukrán-orosz háború, az iráni háború, de azért nem mentsük ki az országokat sem, hiszen a német gazdaságnak az is problémája, hogy elkényelmesedett, mert azzal, hogy olcsó munkaerőhöz rengeteg ingyen támogatáshoz jutott, meg elég laza szabályozáshoz, hogy még a munkavállalókkal bármit meg lehet tenni. Ezzel egy óriási költségelőnyre tett szert a német gazdaság, amit ügyes módon vissza kellett volna forgatni kutatásfejlesztésbe, de ehelyett inkább a tulajdonosoknak a zsebébe forgatták be, ezt maguk a németek is elemzik ezt a helyzetet, hogy ezért maradtak le kutatásfejlesztésben. De egy másodpercre visszatérve arra a csomagra, amit ön említett, hogy igen, az Európai Unió valószínűleg ott egy nagyot hibázott, hogy ugye a klíma válság, tudjuk, hogy itt van a magyar mezőgazdaság szenvedtőle, tehát ez nem vicc, ez tényleg van. Zöld átállásnak vannak pozitív lehetőségei, ha azt jól csinálják, csak egyrészt azt felejtett el az Európai Unió, hogy ha ő ezt egyedül akarja csinálni, mindenki más meg más úton jár, akkor nem lesz egyelőre abból előny, inkább hátrány lesz. És ugye a másik pedig, hogy az energia éppen a zöld átállásnál, hogy nem tudott stratégiailag jól előrelépni, ezért viszont túl gyorsan vált le a fosszilis energiáról, vagy legalábbis az orosz fosszilis energiáról, ami meg most rövid távon látható módon megoldatlan problémákat okoz az Európai Unió gazdaságának, és hát látjuk, hogy ez átterjed a járműiparról a többi ágazatra is, végső soron a társadalomra is kihat, hiszen láthatjuk, hogy a németeknek a fogyasztása is romlik, ott sincs beruházás, ott is vannak bérproblémák, tehát tovább gyűrűzött a járműiparnak, meg a vegyiparnak a problémája az egész gazdaságra, és hogy most már gyűrűzik be a társadalmi problémákba is ez a helyzet.
Hogy tudnánk függetlenedni ezektől a hatásoktól, hogyha ennyire ezer szállal össze vagyunk kötve, és most ugye az új politika kifejezetten közeledés az Európai Unióhoz mindenféle szempontból?
Hát ugye az a gond, hogy rövid távon mi sem nagyon tudunk olyan nagy drámai lépéseket lépni, de azért természetesen lehetőségek vannak. És itt hagyj említsek meg egy nagyon-nagyon fontos dolgot. Egy-két nappal ezelőtt jelent meg a Német Kereskedelmi Kamarának egy elemzése, hogy mit várnak az új kormánytól. És én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon nagy felkiáltó jel az új kormány számára. Egyrészt ott van a súlypontos kérdések között, hogy euróbevezetés. Ugye erről többen sok dolgot elmondtak, többek között azt, hogy ez alapvetően egy üzleti érdek.
Hát a gazdasági szférának jó, ez a lakosságnak van. Meg általában mindenhol drágulást okozott.
Hát meg hosszú távon egyéb problémákat is okozhat egy túl korai euróbevezetés. Következő, amit mondanak, hogy álljon meg a menet, nem szabad korlátozni a külföldi munkavállalóknak a beáramlását. Következő, amit mondanak a német cégek, hogy hát a támogatásokat se kéne leállítani. És a harmadik, ami azért érdekes, mert ez a tétel, ez a harmadik, amit mondok, ez kiemelt a TISZA programban, hogy a munkahelyeken belül a munkavállalók érdekeinek az erőteljesebb képviselete, hiszen hát bizony tényleg nagyon munkavállaló ellenes viselkedés tapasztalható bizonyos cégeknél. Erre azt mondják a német cégek, hogy nem szeretnék, ha megváltoznának ezek a munkajogi szabályok. Na most, ez gyakorlatilag azt mutatja, hogy Magyarországon ezek a cégek továbbra is ugyanazzal a stratégiával akarnak működni, hogy olcsó munkaerő, amelyikkel bármit meg lehet tenni, állami támogatást, tehát még mindig nem lehet érzékelni, hogy a németek valami más szeretnének Magyarországon. Tehát ez is indokolja azt, hogy talán akkor más szektorokat kéne erősíteni. És ha most megnézzük a friss adatokat, hogy hol vannak eredmények, akkor azt látjuk, hogy az élelmiszeriparban jó eredmények látszanak, a szolgáltatások bizonyos ágazataiban, például a turizmusban, ugye vannak jó eredmények, de akár az építőiparban is. Tehát vannak olyan ágazatai a magyar gazdaságnak, amelyekben jellemzőbben magyar szereplők vannak, magyar tulajdonú cégek vannak, és ahol az értékláncok, ugye ezzel azt értjük, hogy a legelejétől, amikor megtalálunk egy tevékenységet, hogy azt érdemes csinálni, vagy egy terméket kitalálunk, mert hogy úgy gondoljuk, hogy kell a piacnak, attól egészen addig, hogy mi adjuk el. Addig ez a láncolat együtt van, ilyenből van sok. Csak akkor az lesz majd a nagyon fontos feladat szerintem, hogy ezeket a szereplőket, hazai szereplőket tényleg olyan helyzetbe hozni, hogy ne gátolja őket a magyar bürokrácia, se elég, hogy az Európai Uniós bürokrácia továbbra is mindenkit agyonver, mert arról csak beszél az elnök asszony, hogy csökkenteni kell a bürokráciát, de hosszú ideje nem csökkenti, hanem csak tovább növeli. És egy csomó olyan dolgot lehet csinálni, akár a támogatáspolitikában, akár az adópolitikában, akár az intézményrendszernek a rugalmassá tételében, az állami intézményrendszer rugalmassá tételében, amelyek a magyar cégeket helyzetbe hozzák, a magyar országon nagy értéket teremtő tevékenységeket, ágazatokat, vállalatokat helyzetbe hozzák, csak ugye ehhez kellene egy jó kis stratégia egyrészt, meg egy nagyon objektív felmérés, hogy hol vannak a gondok, adatalapon megnézi az adatokat, és én azt gondolom, hogy és az értékre nagyon fontos, hogy ténylegesen mit akar majd, milyen irányba akarja az országot vinni az új kormány, és ezen belül a gazdaságnál milyen szereplőkre akar támaszkodni.
Ugye a német iparkamarát, illetve a elvárásokat sorolta, az a megoldás, hogy legyen más befektető is, ami már elindult az elmúlt években, bő másfél évtizedben, hogy kínai befektetők is legyenek, koreaiak is, amerikaiak is jöttek is. Ez a változtat valamit az arányokon, vagy ezeknek a multinacionális vállalatoknak a munkakultúrája mindenhol ugyanaz, és ez az érdek, amit a németek megfogalmaznak, az mindegyiknek érdeke?
Hát gondoljunk arra, hogy egy vállalat miért megy el valahova? Hát azért megy el valahova, mert ott jó lenni. Mikor jó lenni egy lokációban, egy helyen? Akkor a jó sok profitot tudok termelni. Mikor tudok jó sok profitot termelni? Hogyha alacsonyak a költségeim, keveset kell fizetni az embereknek, ha nem kell törődnöm a környezetvédelemmel, arra se kell költeni, ha még az állam rá is segít arra, hogy én beruházzak, hozzáad egy bizonyos összeget az én beruházásomhoz, akkor köszöni szépen, jól érzi magát. Tehát mindegy, hogy német vagy kínai, a cég az így viselkedik. De hát én azt gondolom, hogy ön is ezt veti fel, hogy másfajta beruházó kell, de miért mindig abba kell nekünk gondolkodni, hogy külföldi beruházó? Hát gondoljunk el egy kelet-magyarországi régiót. Nem azt kellene megnézni, hogy ott milyen helyi tudások vannak. Egy csomó helyi tudás van, amiből piaci értéket is elő lehet állítani. Tehát nem mindig már egy külföldi céget akarjunk mindenkinek a nyakára ültetni, amikor vannak helyi lehetőségek. Mondok ilyen példát, hogy a gazdaság dinamizálásához hozzájárulnak az úgynevezett startup cégek, az új, frissen alakuló cégek. De Nyugat-Európában van egy olyan kezdeményezés, hogy a silver gazdaság, ami azt jelenti mások mellett, hogy elmegy nyugdíjba valaki, de tele van tudással, tapasztalattal, csinál egy céget. Na most ezek munkahelyeket teremtenek, ezek tudást adnak tovább, maguk mellé vesznek önkormányzati embereket, helyi, mit tudom én, tanárokat, mérnökeket, akárkit, és csinálnak valami új dolgot, hiszen biztos vannak piaci lehetőségek Magyarországon is, a környező országokban, miért nem vagyunk mi jelen a V4-ekben, mint magyar vállalkozók? Miért van nálunk egy halom cseh vállalkozó, lengyel vállalkozó? Mert valamit jól csinálnak, tehát nem kell nekünk állandóan nagyon messzire tekinteni, a mi kis régiónkban lehet, hogy mi tudnánk saját eszünkre, kreativitásunkra támaszkodva egy csomó új szolgáltatással előállni, egy csomó új termékkel kijönni a piacra, csak nem kell mindig arra gondolni, hogy ezt csinálja meg valami külföldi, meg majd bedolgozunk neki. Tehát szemléletváltásra is én azt gondolom, hogy nagy szükség lenne, és akkor én azt nagyon jónak tartom, remélem, hogy ez ebbe az irányba fog tényleg elmenni az új kormány, hogy felvetették, hogy a V4-eket azt újra meg kéne erősíteni, de üzleti alapon is meg kéne.
A kérdés, hogy milyen szempont, politikai szempontról beszélünk, vagy üzleti szempontról?
Üzleti szempontból, igen, mert az is egy jó lehetőség, hogy egy kis cég önmagában nehezen talál magának mondjuk Amerikában piaci lehetőséget. Az nagyon drága, hogy bevigyem oda én a termékemet, de ha összeállok egy cseh, meg egy lengyel, meg egy szlovák céggel, az már ugyebár négy cég, a magyart is belevéve, összeteszik a tudásukat, akkor együtt már több erőforrást is tudnak arra fordítani, hogy mit tudom én bármelyik piacra megpróbálják a terméküket, szolgáltatásukat kivinni. És ugye én azt gondolom, itt a szolgáltatások szerepe fontos, és még azt is meg kell nézni, hogy eleve miben vannak nekünk történelmi hagyományaink, erős pontjaink, és tudom, hogy százszor mondtam el, de továbbra is úgy gondolom, hogy a magyar mezőgazdaság persze változnia kell ugye a klíma problémák miatt, de a magyar mezőgazdaság ráépülő élelmiszeripar, hozzákapcsolódó szolgáltatási ágazatok, mint például a szálloda, vendéglátás, ahol ugye jó magyar élelmiszert ugye el lehet adni, éttermek, stb. De hozzá lehet tenni a kulturális turizmust, a zenét, a múzeumokat, a kastélyainkat, tehát ezeket a dolgokat kell felpörgetni, mert ezek magyar értékek, magyar tudást használnak. És nagy hozzáadott érték, mert a hozzáadott érték, sokat beszélünk róla, akkor nagy, ha tudástartalom van benne. Helyi tudás, nem behozott tudás, helyi tudás.
Említette professzor asszony itt az élelmiszeripart, meg a ezzel kapcsolatos feldolgozóipart, nyersanyag, feldolgozás, magas hozzáadott érték. Most egykor Magyarország európai éléskamrája volt. Ma meg úgy tűnik, hogy a határ környékén és északon a felvidékre, aztán nyugaton, meg még mélyen már akár 100 kilométerről is Ausztriába járnak bevásárolni. Korábban az osztrákok jártak át Sopronba, mert hogy olcsóbb az élelmiszer, jobb minőségű, vagy ugyanannyiba kerül. Még ezekkel a fizetési kondíciókkal, mi itt a probléma, mi nálunk a baj? Miért nem, hogy fordulhat ez elő?
Hosszú lenne, két dolgot mondok, ami baj. Az egyik az, hogy minőség, ugye a minőséggel is kéne versenyezni, nem mindegy, hogy milyen fajta terméket kínálunk a piacnak. A másik, hogy nincs elegendő hozzáadott értéket. Gondoljuk el, mennyi minden terméket, akár hús, ipari terméket, akár zöldséget vagy gyümölcsöt mi úgy adunk el a piacon, főleg a külföldi piacon, ahogy az megtermet, nem dolgozzuk fel tovább. Mondjuk a gyümölcsből a gyümölcslé, ugye az egy mindjárt nagyobb hozzáadott érték, vagy akár a húsból a különböző felvágottak. Tehát amikor tovább feldolgozzuk, és helyi különlegességet, helyi fűszerezést, vagy valamit még beleteszünk, ami máshol nincsen, az egy más minőséget képvisel. Tehát tulajdonképpen fejlődnie kellene a hozzáadott értékben az élelmiszeriparnak is, és hát a másik a költség, ott pedig hát részint egy csomó költség az tulajdonképpen rárakódik energia és egyéb dolgok miatt a termelésre, a mezőgazdaságban is, és az élelmiszeriparban, de hatékonysági problémák is vannak, menedzsment problémák, vagy technológiai problémák, tehát tulajdonképpen tudás frissítésre is szükség lenne.
Csak egy érdekesség, amit megemlítek, aztán tovább megyünk a gondolatban, hogy milyen különbségek is lehetnek. Például van egy híres osztrák dzsem gyártó családi vállalkozás. Oda van írva a család neve, meg hogy 1875 óta. Aztán mondok egy húsipari vállalkozást is, az se túl nagy ám, de nagyon finom termékeik vannak, és ellátják vele a teljes láncot. Ott is az van, hogy a családi vállalkozás az 1800-as évek óta.
Szerencséjük volt.
Igen, na de azóta... Szóval azért mégiscsak jó 30 éve megtörtént itt is a rendszerváltoztatás. Szóval ennek a gyökerei miért hiányoznak nálunk, hogy arc is legyen a termék mögött. Néhány kertésznél már lehet látni, még a családi fotót is kiteszi, de hogy az élelmiszeripar ebbe az irányba megy.
Néhány húsipari cégnél is van már egyébként
ilyen. Igen, meg éppen olasz.
Nem, van magyar is. Én tudok olyan helyet, ahol lehet magyartól is ráteszi a nevét.
Hát igen, na de lám-lám ezt ismerjük, azt meg nem, akkor valami íba mégiscsak van.
Ez a vállalkozói kultúra az, hogy vállalom a felelősséget azért a termékért, meg a minőségért, azért ez Magyarországon nem alakult ki. Szerintem ennek azért hosszabb történelmi háttereként, hogy legyen azért kevesebb rendszerváltás volt Ausztriában, mint Magyarországon. Ugye itt néhány dolog azért a történelem során azért bekövetkezett, meg ugye annak idején már a osztrák-magyar monarchiában se arra biztatták a magyar gazdákat, hogy feldolgozzanak inkább arra, hogy nyersanyagot adjanak. De nagyon történelmet, hogy elkezdenénk bogozni, akkor azért sok-sok oka van annak, hogy ez máig sem alakultak ki ezek a családi vállalkozások, meg hát őszintén szóval Magyarországon mindig volt egy ilyen mánia, hogy mindig a külföldiektől vártuk a megoldást, és a saját értékeinket, a családi vállalkozásainkat soha nem becsültük meg eléggé, pedig még egy előny van egy családi vállalkozásban, és itt is gyorsan egy mitoszt mindjárt fogok oszlatni, az, hogy néha generációkat foglalkoztat, hogy ott van annál a családi vállalkozásnál már az unoka, de még a nagypapa is ott dolgozik. Tehát nem csak a profit, a mostani profit megtermelésében, a jövő fél éves profit megtermelésén töri magát, hanem azon is, hogy hosszabb távon a családi vállalkozás hosszabb távon életképes legyen, és ezen kívül pedig a környezetének adjon vissza valamit. A cég nem csak arról kell, hogy szóljon egy normális országban, hogy jól megtömi a zsebét a vállalkozó, meg a legklasszabb új autóval jár.
És minél hamarabb meg ki tudja, mi lesz. Itt azért van egy ilyen hangulat.
Igen, tehát, hogy tesz valami értéket, hozzátesz olyat is, ami a társadalomnak, vagy legalábbis a közvetlen közösségének, annak a város lakónak, akinek a közelében él, annak is valamit ad. Igen, ez nagyon fontos, amit most nem mondott, hogy mennyire van biztonság Magyarországon, mennyire van üzleti biztonság. És akkor sok mindenről lehetne beszélni, hogy voltak olyan dolgok, amikor sikeres céget azt felvásároltak úgy, hogy nem akarta eladni, vagy versenyhátrányba került azért, mert ő tisztességes volt, és aki nem tisztességes, az járt jól. Tehát itt egy nagyon fontos dolgot ki kell mondanunk, az üzleti etika. Az üzleti etika az nagyon alacsony színvonalon van Magyarországon. Az ember naponta találkozik ilyennel, vagy egyáltalán az emberi etikával. Most ha szabad egy ilyen személyes dolgot mondani, hogy a férjemnek neki mentek az autójának, és aki neki ment, az úgy elhúzott, hogy csak véletlenül sem állt meg. Tehát ezek ilyen társadalmi tünetek, amelyek az üzleti szférában is megtalálhatók. Tehát a hosszú távú, kiszámítható struktúrák fontosak, és az is, hogy amikor kormányváltás van, ami jó, azt nem kell eltörölni. Tehát azt tovább kell vinni, az osztrákok ezt mindig is így csinálták, hogy ami jó volt, azt vitték tovább, és ez az üzletéletben borzalmasan fontos, a kiszámíthatóság.
Ez az a változások, a szélsőséges változások? Vagy annak az érzete? Mert most is például lehet hallani, hogy kivár a gazdaság, nem tudják, hogy mi lesz. Hát így nem lehet unokára tervezni, meg először fiúra, aztán utána meg unokára, így nehéz
igen,
tervezni.
Igen, egyébként még egy mondat ehhez, hogy az egyik PhD-s hallgatom nekem csinált egy olyan elemzést, hogy miért nem akarják átadni a családi vállalkozásokkal a fiataloknak a céget, és többek között ez volt, hogy a fiatalok azt mondták, hogy ilyen körülmények között semmi nem kiszámítható, minket az ág is húz, minden támogatást a nagyok kapnak, a külföldiek, ez régen is így volt, ez nem egy friss jelenség, és azt mondta, hogy miért csináljam, miért feszítsem ki az életemet, inkább törődök a családommal. Tehát, mert azért a vállalkozó életforma az egy kockázatos életforma, ott bukni is lehet, tehát azt, aki vállalja, annak valami előre kiszámítható környezetre azért szüksége van. És ugye ez azért a történelem során Magyarországon a magyar vállalkozók számára azért nagyon sokáig nem volt meg, vagy reméljük, hogy most jobban meg lesz, de csak emlékezünk vissza a szocializmusban, meg azóta is, hogy mit mondott a magyar kisvállalkozó, hogy okosban megoldjuk. De miért mond ilyet, hogy okosban megoldjuk? Bele van kényszerítve, hogy nem tudja, hogy mikor miért vizsgálják őt meg, hányféle papírt kell kitöltenie, mikor az neki sokkal többbe kerül, mint egy nagy cégnek, és neki az finanszírozni kell. Tehát ez a vállalkozó életforma soha nem volt megbecsülve Magyarországon.
Hogy tudunk ebből kijutni? Azért érdekes ez a kérdés, mert egyre inkább tapasztaljuk azt, hogy a nemzetállamok gazdaságpolitikáját a nagy befektetési alapok befolyásolják. Most már nem csak államok között, hanem nagy befektetési alapok, hát mondhatnánk ne BlackRock, és így tovább van jó néhány, akik el tudják érni azt, hogy politikai vezetők legyenek azok a személyek, akik az ő érdekeiket képviselik. Tehát nem államférfiak, vagy államasszonyok állnak az államok élén, hanem vagy hát Ursula von der Leyen, ugye, hanem az ő képviselők. És olyannyira jutott ez a dolog, azért ütötte meg a fülemet, korábban történt, talán beszéltünk már róla, de érdemes továbbra is. Amikor a brit miniszterelnök azt mondja, hogy nem az a fontos, hogy mi történik az angol parlamentben, hanem hogy Davosban, a világgazdasági tanácskozáson mi történik, az sokkal lényegesebb, ez azért beszédes. Szóval hogy lehet velük, de nélkülük boldogulni, vagy ezt a nemzeti érdeket érvényesíteni ilyen körülmények között?
Ez egy újabb műsor kellene, de ugye vannak a különböző eszközkezelők, ugye elvileg ugye az a jó ebben, hogy ilyen van, mert azt mondjuk, hogy az a feladata, hogy olyan helyeken, ahol pénzek megülnek, mit tudom én, nyugdíjalapok, biztosítás, vagy mit tudom én, egyetemeknél ilyen egyetemi alapítványok, tehát gyűlnek a pénzek, ott ugye azt beviszik, becsatornázzak a valós életbe, a gyakorlatba. De amiket ön említett, a BlackRock, de mondhatnánk a Vanguardot, a State Streetet, a három nagyot, ugye itt azt látjuk, hogy egyrészt ezek a nagy cégekben jelentős tulajdonnal rendelkeznek, mit tudom én, ilyen cégekben, mint az Amazon, a Meta, a Google, és így tovább. Tehát ezek tulajdonképpen a nagy cégeket is uralják. A másik, hogy ha azt nézzük, hogy kik a vezetőjük, akkor gyakran azt látjuk, hogy aki a vezető, az nemrégiben még egy államelnök volt, vagy az államelnök lesz ott a vezető, tehát óriási összefonódás van. Ön említette a világgazdasági fórumot, Charles Schwab, aki a világgazdasági fórum vezetője volt, ő egyébként az ő cége, az egyik befektetője a BlackRocknak. Például miközben a BlackRock vezetője lett most a WEF-nek az elnöke a Schwab helyén. Tehát még egy, hogy Zelenszky elnök például a gazdasági stratégiát a BlackRock-kal tárgya meg. Óriási az összefonódás. Megérdemelne egy külön programot, hogy ezek hogy befolyásolják a nemzeteknek a gazdasági stratégiát.
Beszélhetünk még erről is, ha lesz rá módunk, mert műsorunk most ezzel éppen véget ér. Csak Magdolna közgazdász egyetemi tanárnak köszönöm, hogy itt volt velünk, tisztelt hallgatóinknak a figyelmüket köszönöm, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kakuk L. Tamás, viszont hallásra.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.